tanításunk címe: A szellem a segítségünkre van.
Szeretnék arról beszélni nektek a mai napon, hogy gondolkodtunk-e már arról, mi keresztények, hogy mi valójában a kereszténység. A kereszténység, amikor ezt tőlem kérdezik, akkor az első gondolom az, hogy a kereszténység az nem egy vallás nekünk, akik benne élünk. Még pontosabban így fogalmaznék, a kereszténység nem egy vallás a sok közül, amit különböző meggondolások alapján mi választottunk volna, mert ennél sokkal többről van szó, amikor azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk. Ugyanis a kereszténység Isten életét jelenti az emberben. Azt jelenti, hogy a Krisztus élete van benned. Azt jelenti, hogy az Isten megigazultsága van te benned. És azt jelenti, hogy a kereszténység, ez pontosan, hogy Isten és a Krisztus pulzáló élete az emberi testben. Így lehetne legjobban megfogalmazni. Egy életet jelent a számunkra, az örök élet az emberben, Isten természete az emberben, a megigazultság az emberben. Tehát nem lehetne azt úgy megfogalmazni, hogy ebből és ebből a vallásos rituáléból áll a mi vallásunk, mert ilyen szempontból mi nem vagyunk vallásosak. Ugye ezt már észrevettétek, akik ide jártok. Hanem az igét tanuljuk, az életet tanuljuk, a hitet tanuljuk, hogyan lehet ezt az életünkre alkalmazni, erről szól a mi keresztény életünk. És az köt minket egybe, hogy szeretjük az igét. Mindannyian azért vagyunk itt, mert az igéből szeretnénk meríteni, növekedni. És tápláltatást kapunk így a mai napon is. Köszönjük ezt neki. Isten a különböző korokban más és más neveivel jelentette ki magát az embernek. Minden egyes neve hordozott egy kijelentést magáról, az ő arculatáról, az ő jellemvonásairól, az ő tulajdonságairól, az ő szándékáról. Amikor Ábrahámnak mutatkozott be, Ábrahám atyánknak, akkor ezzel a néven jelentkezett, hogy én vagyok El Shaddai, az áldások mindenható Istene. És valóban megcselekedte azt, ami az ember számára lehetetlen volt. Amikor később a Mózes idejében Istennek újabb és újabb arculata jelenik meg, mindig egy új nevével hozza azt elő. Megjelenik, mint Jehova híre. Ugye tudjuk, hogy ez a gondviselés Istene. Gondot visel rólunk. Mondja az ige, hogy minden gondunkat őre elvessük. Megjelenik később, mint Jehova Rafa. Úr, a te gyógyítód, ezt jelenti, ugye? Tehát az Úr kijelentette, hogy én nem akarom, hogy beteg legyél. Én vagyok a te gyógyítód. Gyógyulj meg! Nem Isten akarata a betegség, még akkor sem, hogyha a keresztény körökben ezt halljuk, hogy az Úrért szenvedünk. Rögtön az első nevében bejelentkezik, én vagyok Jehova Rafa, az Úr a te gyógyítód. Nagyon csodálatos. Jehova Nissi, az Úr az én zászlóm. Milyen zászlót akarsz kitűzni magadnak? Én vagyok a győzelem zászlaja, én vagyok a szerelmed zászlaja. Az Úr szerelmének zászlaján sereglünk, az ő szerelme erősít meg minket. Az ő győzelmi zászlója alá, ha besereged, garantált a számodra a győzelme. Tehát egy zászlót jelent az életünkben az Úr neve. Kijelentette magát, mint Jehova meg Kádes, ami azt jelenti, hogy az Úr, aki megszentel. Ő az, aki megszentel minket. Kijelentette magát később, mint Jehova Citkénu, ami azt jelenti, hogy az Úr az én megigazulásom. Később megint kijelenti magát egy új nevén, így mutatkozik be Isten, Jehova Szamma, az Úr, aki ott van. És abból a gazdagságból, amit látunk az igében, hogy vagyok, aki vagyok, mert egyik alkalommal így jelentkezik Isten, vagyok, aki vagyok, mondta. Számtalan nevével jelentkezik és mutatja be önmagát. Mindig az vagyok, amire szükséged van. És ezeken a neveken nevelkedett Isten népe, Izrael népe, és ismerhette meg az ő Istenét. Isten különböző arculatait. Addig, amíg Jézus eljövetele el nem jött. Mert akkor egy ismételt újabb nevével köszönt be Isten. És ezt a nevet pedig jól ismerjük mindannyian, ez az Immanuel, velünk az Isten. Ezt a nevet hozta nekünk akkor a földre, és ebben a névben hatalmas öröm volt. Amikor elküldte a földre az ő fiát, egyszülött fiút, akkor ezt a nevet küldte, Immanuel, velünk az Isten. És örvendezés volt. Angyalok jöttek és adták hírül. A mennyből jöttek le ezek az angyalok, és hatalmas sereggel üdvözölték Immanuelt, Isten érkezését, a velünk az Istent. öröm volt a földön, örvendezés volt, az emberiség örvendezett ebben a névben, akkor Isten így kijelentette magát itt a földön. Velünk az Isten. Immanuel. Ez egy gyönyörű neve. És örömöt hozott a földre. Ahogy az emberek megismerkedhettek Immanuel, Isten velünk, láthatták, ahogy Immanuel járja Galileát, járja egész Judeát, járja Jeruzsálem utcáit, és amere csak járt, jót tett. És örömöt szerzett az embernek. Isten bemutatkozott, hogy ha láttad a fiút, láttál engem. Jézus amere járt, gyógyította a betegeket. Megnyitotta a vakok szemeit. Megnyitotta a süketek füleit. A csonkabonkákat gyógyította, új szerveket, új testrészeket hozott, és ebben örvendeztette meg velünk az Isten az embert. A éhezőket jól lakatta. Csodákat, a halottakat föltámasztotta. És visszaadta a szeretteiknek. Bámulatos dolgokat cselekedett. Immanuel, velünk az Isten, itt a földön. Mindaddig a napig tette ezt, amíg egy napon meg kellett halnia. És az a nap, amikor eljött és ő meghalt értünk, akkor a tanítványok azt hitték, hogy minden reménységnek vége. Arra, amire ők az életüket adták, mindenüket elhagyták, Jézus az ő reménységük, a keresztfán. És hogy mindennek vége, ezt gondolták. Istennél azonban ez a fokozatos kijelentés, hogy Immanuel, velünk az Isten, itt nem fejeződött be. Azzal, hogy Jézus meghalt, ennek nem volt vége, hanem egy következő, egy gazdagabb, egy dicsőségesebb fokozatot vett magára. Azáltal, hogy az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és megláthattuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, ugye közöttünk lakozott, ez volt a neve, Immanuel. Itt lakozott köztünk. Mert az Úr maga az nem ajándékokban és áldozatokban gyönyörködött, azt írja, hanem testet alkotott nekem. El kellett küldeni a fiát, hogy velünk lakozhasson Isten. Ez volt Immanuel. És amikor ő meghalt, akkor lezárult egy korszak. És Isten kijelentése ő magáról a neveiben megint egy újabb korszakba lépett. Mert attól, hogy Isten velünk, és egy napon ő meghalt, és eltemettetett, és harmadnapon feltámadt, és utána megdicsülve felemeltetett, és az Atya jobbjára került, Immanuel elment a földről. És úgy tűnt, hogy vége akkor az ember dicsőségének, az ember nem láthatja többé ezt a dicsőséget, ami neki megjelentetett. De ez nem így történt, mert Jézus azt mondja a János evangéliumban, figyelmezteti előre a tanítványokat, hogy jobb nétek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló. De ha elmegyek, elküldöm ti hozzátok. És nézzük meg erről a vigasztalóról, hogy mit tanít nekünk Jézus. És én kérem az Atyát, mondja, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ez a más azt jelenti, hogy ugyanabból a fajtából egy másik. Pontosan olyan, mint én vagyok, jön egy másik. És ő örökre veletek marad. Az igazságnak ama szellemét, mondja tovább, folytatja, akit a világ be nem fogadhat, mondja Jézus, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mondja. Mert nálatok lakik, és bennetek marad. Óriási kijelentés van ebben. Mert közli, hogy én elmegyek, de jön helyettem egy másik. És ő lesz az, akit meg fogtok ismerni. Aki nálatok lakik, és bennetek marad. És az, hogy nálatok lakik, az mit jelent? Eddig úgy ismerték őt, hogy Immanuel, velünk az Isten. Azért volt a földön, mert Jézusban lakozott. Amikor Jézus elment, akkor hova lett? Azt mondja, Jézus jön egy másik, és az bennetek lakozik. Nem a nappaliban, ahol laksz, hanem benned, ott belül, a belső emberben. Amiről ezt mondja az ige, hogy Krisztus a dicsőségnek ama reménysége. Krisztus ti bennetek, mondja az ige. Tehát egy felemelkedés jött ebben a kijelentésben. Isten többé nem velünk van, Isten bennünk van. Bennünk van az új teremtésben, és ez jelenti azt, hogy velünk van, mert bennünk van. Mert bennünk lakozást vett örökre. Világ képtelen erre, hogy őt befogadja, mert nem látja és nem ismeri. A világ az érzékelés birodalmában jár. De mi, akik újjászülettünk Krisztusban, képesek vagyunk befogadni a Szent Szellemet, és ez jelenti azt a dicsőséges kinyilatkoztatást, amiről a Kolossé levél így ír. Tudnélik azt a titkot, mely el volt rejtve ősidők és nemzetségek óta, most pedig kijelentetett az ő szentjeinek. Ez egy hatalmas kijelentés volt, és ősidők óta el volt rejtve. Hol volt elrejtve? Istenben. Isten saját magában hordozta ezt a titkot. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek van. A dicsőségnek ama reménysége. Vagyis másként az a dicsőség, amelyben reménykedtetek is. Belétek, a Krisztus bennetek van, nem csak veletek, Isten nem csak velünk van. Immanuel szintje magasan a fölött. Eljött hozzátok, és Krisztus bennetek van. És ebben örvendezünk. Mert ez az a titok, amit Isten az örök korokban hordozott magában. És bennünk megjelentette ezt a titkot. Krisztus ti bennetek. A dicsőségnek ama reménysége. Szeretném, ha mondanád, hogy mivel írja az ige, hogy ti ismeritek őt, a Szent Szellemet, ha kijelentenéd, tennél egy megvallást, hogy én ismerem a Szent Szellemet. Ez nagyon fontos. Én ismerem a Szent Szellemet. Naponta szögezd le, hogy én ismerem a Szent Szellemet. Mert nálam lakik, és bennem marad. Örökre. És ő egy segítőtárs. Halleluja. Megköszönjük ezt Istennek. Feltámadást követően tehát az emberek már nem Immanuelt ünnepelték, hanem a Szellemet. A Szellem, aki bennünk az otthonát kiépítette. Ugyanis Isten mindig is lakozni akart. Az Ószövetségben ez volt a szövetség ládája. Ott veszek lakozást, mondja. Aztán eljött az ige és testet öltött, és Isten lakozott az egyszülött fiúban, Jézusban. És aztán, ahogy Jézus itt a földi életét élte, és eljött a halála és a feltámadása, Istennek lehetősége nyílt a szent vér meghintése által, hogy mindannyiunkban lakozást vegyen. Látjátok-e a lépcsőzetes, folyamatos, feljebb lépést Isten jelenlétében a földön? Hatalmas dolgot cselekedett. Ugyanis a dicsőség az első Ádámban, amikor Ádám bűnbe esett, az ember elvesztette azt a dicsőséget, amire Isten őt teremtette. Azt írja a Róma 3.23-ban, hogy mindnyájan vétkeztek. Ez az Ádámban volt, a bűnbeesés által. Mindnyájan vétkeztek, és az Isten dicsőségének szükében vannak. Vagyis nem volt az embere rajta az a dicsőség, amit Isten szeretett volna. És azzal, hogy a Krisztus bennünk lakozik, a dicsőségnek ama reménysége, ezt a dicsőséget Isten helyreállította az emberben. Halleluja! Az egy Péter első levele, szeretném, hogyha ezt bejelölnétek a Bibliátokban, úgyhogy megvárom, amíg oda lapoztok, ha nálatok van. Első fejezetének 10-es és 11-es versei. Ezt írja. Amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendöltek, akik azt nyomozták, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak bennünk lévő szelleme, aki előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az azt követő dicsőségről. Jelöld ezt be magadnak és időzz vele. Ugyanis előre el volt rendelve Krisztus számára a szenvedés. A szenvedéseket követően azonban azt írja, hogy a szenvedéseket is elrendelte, és az azt követő dicsőséget, vagyis a krisztusi szenvedéseket, és te vele együtt meghaltál. Ővel együtt eltemettettél. Vagyis a szenvedések után, amit Krisztus szenvedett, te vele elszenvedted. Mi az, aminek következnie kell az életünkben? Annak a dicsőségnek, amit itt az ige ír. annak a dicsőségnek kell következnie. A Krisztus eljött, szenvedett, meghalt értünk, feltámadt a halálból, a szenvedéseket dicsőségnek kell követnie az életünkben, ahogy meg van írva. Ragaszkodnunk kell hozzá. Ezért kell megvetnünk és elutasítanunk a betegségeket. El kell utasítanunk a szegénységet. Mindazt, ami nem dicsőséges, mert meg van írva, hogy a dicsőségnek kell követnie a Krisztus szenvedéseit. Mindaz, ami nem dicsőséges az életedben, azt ezért meg kell tagadnod. Meg kell tagadnod. Mert nem így írja az ige. Mindennek úgy kell történni az életedben, ahogy az ige írja. A betegség nem dicsőséges. A szegénység nem dicsőséges, tehát meg kell tagadnod. Nem szabad közösséget vállalnod vele. Nézzük meg, milyen ez a dicsőség, amiről ír. A szenvedéseket követő dicsőségek. Mit jelent ez a dicsőség az ember számára? Láthatjuk, hogy királyokká és papokká tett minket az ő Istenének. Ez dicsőséges. Ez dicsőséges. Ez egy feljebb lépés. Attól, hogy Isten velünk, és láthatjuk őt a Galilea tengerpartján, és a Jeruzsálemben, hogy megnyitja a vakok szemeit, feljebb léptünk. Mert hogy olyan dicsőséget hozott nekünk, Krisztus bennünk, a dicsőség reménysége, és ez pedig, hogy királyokká és papokká tétettünk az ő Istenének. Miután megmond, a királynak szava pedig hatalmas. Ahol a király szava van, ott hatalom van, ott uralom van. És ő tett minket királyokká és papokká. Krisztus benned mit jelent? Azt jelenti, hogy Krisztus benned él, benned beszél, benned jár, benned őrjáratot tart, a teljes életét szeretné benned kiteljesíteni. Az ő életét, ami ő maga. És tudjuk, hogy az Isten teljessége lakozik Krisztusban. És ez van te benned. Annyit tud megjeleníteni magából, amekkora teret adsz neki az életedben. Mert az ő természete, hogy szeret kiáradni erre a világra. Minden egyes sejtjében a testednek ő lakozik. A vérednek minden egyes vérsejtjében ő van jelen. Az egész lényedet átitatja Krisztus benned. A dicsőségnek ama reménysége. Az a dicsőség, amelyben reménykedtek az ószövetségi proféták. Ők még nem láthatták, hogy lesz ez. Mi már tudjuk, mi benne élünk. Nekünk megadatott. Amen. A Róma 8-ra szeretnék veletek lapozni. Róma levelet még fogjuk forgatni elég intenzíven, úgyhogy ide, ha lapozol, nem bánom. Róma 8. És nézzük, a 10-11-es verset, ugyanis tovább bontja ezt a kijelentést, ami titok volt, és az atyában el volt rejtve ősidők óta, hogy Krisztus te benned. Nézzük meg, hogy mit tanulunk itt ebben a két versben arról, mit jelent Krisztus benned. Tisztán írja az ige ebben a két versben. Hogyha pedig Krisztus bennetek van, benned van a Krisztus. Halleluja. Tehát ez igaz rád. Hogyha pedig Krisztus bennetek van, jól lehet, a test holt a bűn miatt. Az én fordításom szerint ez így van. Hogyha a test a halálán, még ha a halálán lenne is, ha éppen haldokolna is. A szellem életet ad annak a megigazulás miatt. Bármi támadná meg a testedet, bármilyen betegség akaszkodna rá. Ha a Krisztus benned van, mit hoz ez magával? Hogy a szellem életet ad a testednek. Életet, milyen életet? Azt az életet, amely ő maga. Azt így az ige, ő benne volt az élet. És az élet volt az emberek világossága. Ez az élet van benned. Miért tudja megtenni Isten? A megigazultság miatt. Mert a Szentvér rajtad van. Váltság volt a Szentvér, tehát megtisztított, leült az Istennek jobbjára, mától te igaz vagy, amint elfogadtad őt, és ez az élet munkál benned. Életet ad a halandó testednek. Amíg te ki nem ejted a halálra az áment, a halál szellemére, addig itt a testben maradsz. Ez azt jelenti. Mert a szellemnek ez a készsége, hogy életet ad, ez állandóan feltámaszt a halálból. Ugyanis a feltámadás szelleme van benned. A halál nem uralkodhat többé a hívő, nem lophatja el a hívőt. ha a hívőnek nincs beleegyezése valahol a szájával. Mert a szellem állandóan minden egyes lüktetésével, minden egyes lüktetésével életet ad a testünknek, a halandó testünknek. Le van írva, és így folytatja a 11-es. És ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, tovább fejti, látjátok? Az, aki Jézust feltámasztott a harmadnapos halálából, az ő testét, előhozta a sírboltból, ugyanez a szellem lakozik bennünk. Ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, Krisztus feltámadta a halálból? Honnan tudod? A szellem bizonságáltal, mert te ővel feltámadtál, és ezt befogadtad, és ez megvan neked. Senki nem tud megtéveszteni róla, hogy ő feltámadta a halálból. Senki nem tud meggyőzni róla, hogy nem így van. Te azt tudod. Te ezt tudod. Nem voltál ott, és nem láttad, de mégis tudod. Feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból. Megeleveníti a ti halandó testeiteket. A haldokló testet is. A éppen meghalni készülő testet is. Ha erre az ígére kifeszíted a hitedet, hogy a szellem benned lüktet, Isten életével lüktet, az feltámadás erejét hozza minden sejtednek. És megújítja azt. Megeleveníti a ti halandó testeiteket az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Vagyis benned lakozik. És ezt elvégzi, ezt a megelevenítést. Ez megújítást is jelent. Megújulunk, megelevenedünk minden nap az új teremtés tökéletességére, Isten ismeretére és hasonlatosságára. Megújulunk, könyveld el magadnak. Mert így írja az ige. És ez azért történhet meg, mert a szellem lakozást vett bennünk. A szellem lakozik te benned. A feltámadás ereje lakozik te benned. Azért mondja az ige, hogy az élet és a halál a nyelv hatalmában van. Mert ha te betegségnek nemet mondasz, ez feltámadás ereje azonnal elkezdi megeleveníteni minden sejtedet. És elkezdi az életet munkálni benned. És elkezd építeni. És automatikusan jön a gyógyulási folyamat a testedben, ha nem a betegségre tekintesz. Mert ez minden hívőben működik. Ezek nem gyógyítási ajándékok. Az még a fölött van. Isten a kegyelméből, egy evangélista alkalommal meggyógyítja a vakszemedet. Az egy a fölött lévő kegyelme Istennek. Ez minden hívő számára megadatik. Ahogy Sanders Pastor prédikálja, minden keresztény hívőnek ez alatt az ige alatt meg lehet gyógyulni. Hiszünk is benne. Hiszünk is benne. A feltámadás erejével lüktet Isten szelleme a testedben. Ez a kereszténység. Számunkra. Számunkra. Mi nem soroljuk magunkat, hogy katolikusok lennénk, vagy reformátusok lennénk, vagy baptisták lennénk, mindegyiket szeretjük és tiszteljük, és minden templom felett egy Jézus Krisztus van, mint szoktam mondani, de számunkra ezt jelenti a kereszténység. Amen. Egy nagy ámen szeretnénk. Ha így gondolod, én teljes szívemből így hiszem. Ezt jelenti számunkra a kereszténység. Vagyis ki az, aki feltámasztotta a Krisztust a halálból? Most, ahogy elolvastuk a Róma 8.11-et, ki támasztotta fel Krisztust a halálból? A Szent Szellem, bátrabban, nem fogok csapdába vendetni se. A Szent Szellem támasztotta fel, ugye? Megegyeztünk ebben? Ámen. Akkor most már tovább megyünk. A Szent Szellem támasztotta fel Jézus Krisztust a halálból. Ebből a versből nyilvánvaló. Tovább lépünk, és megnézzük a Róma 6.4-et. Amíg oda lapozunk, elmondom nektek, hogy ez a benned való lakozás a Szent Szellemtől azt jelenti, hogy a Szent Szellem nem csak meglátogat téged, amikor bajba kerülsz, vagy amikor hívod. Mindig benned lakozik. Minden percben ott lakozik. Akkor is ott lakozik, hogyha te nem gondolsz rá. Akkor is végzi ezt a munkát, amikor te elfoglalt vagy más dolgokkal. Nem vagy magadra hagyatva, és nem vagy Isten ereje nélkül való ebben a világban. Benned lakozik. Nézzük a Róma 6.4-et. Így szól ez a csodálatos vers. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, vagyis meghaltunk ővele, akik hiszünk, akik ezt elfogadtuk. Hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által. Kérlek, ezt jegyold ki. Azonképpen mi is új életben járjunk. Az előbb azt kérdeztem, hogy ki támasztotta fel Jézust a halálból. Olvastuk a Róma 8.11-ben, hogy a Szent Szellem végezte el. Most pedig megtudod, hogy ennek a drága Szent Szellemnek a neve, a Szentírás szerint, az Atyának a dicsősége. Gyönyörű, ahogy erre rálátunk. Mert ha látjuk, hogy ez a drága Szent Szellem, aki bennünk lakozik, aki Jézust feltámasztotta a halálból, és megeleveníti a mi halandó testeinket pontosan ugyanúgy, ez az Atyának a dicsősége. Az Atyának a dicsősége. Ha a Szent Szellem benned lakozik, akkor engedd meg, hogy rámutassak arra, hogy az Atyának a dicsősége benned lakozik. Egyértelmű? Egyértelmű. Az Atyának a dicsősége, maga a Szent Szellem benned lakozik. Alapkő ma a tanításban. Zsidó levél 1.3-ra menjünk. És a zsidó levélben így indul az első vers. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk fia által. Látjátok a fokozatosságot. Az Ószövetségben a proféták által szólt, eljött Immanuel, Isten velünk, Isten egyszülött fia, és szólt a fia által. És most abban a korban vagyunk, amikor Isten a gyülekez által szól. Mert a szelleme a Krisztusi testben van. Ez a harmadik fokozat. Kettes vers. Akit tett mindennek örökösévé, meg Jézusról van tehát szó. Utolsó időben szólott nekünk a fia által. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. És most a 3. versre kérlek figyelj. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése. Végigolvasom a verset. És az ő valóságának képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, leült a felségnek jobbjára a magasságban. Vagyis meg vagy tisztítva, és az Úr leült, és elvégezte a munkát, és bement a nyugodalomba. De amire most rá szeretnék térni, az a 3. vers eleje. Aki az ő dicsőségének visszatükröződése. Kiről írt az ige? Jézusról. Mondtuk, hogy a Szent Szellem maga az Atya dicsősége. És olvassuk a Jézusról, a drága egyszülött fiúról, hogy ő pedig az Atya dicsőségének a visszatükröződése. Látod-e, hogy miért volt szüksége Istennek arra, hogy a fiának testet alkosson? Mert az Atya dicsősége, a Szent Szellem, kellett, hogy legyen egy test, amin keresztül az Atya ki tudott ragyogni erre a földre. Kellett, hogy egy testet alkosson neki. Ahogy írta, hogy áldozatokban és ajándékokban nem gyönyörködöm, de testet alkottál nékem. Szükség volt az egyszülött fiúra, hogy megjelenjen a testben, ahhoz, hogy a Szent Szellem, az Atya dicsőséget ki tudja árasztani erre a földre. Hogy el tudja végezni azokat a hatalmas cselekedeteket. Jézus az Atya dicsőségének a visszatükröződése, a kiragyogása. A kiragyogása. A csillogása. Hát látjátok, hogy a Szent Háromságban micsoda csodálatos egység van, és egy összhang van, hogy együtt működnek. A Szent Szellem ragyog rá Jézusra, és ez a dicsőség vetetteti ki a földre. És ahogy a Szent Szellemnek szüksége volt Jézus testére, hogy itt a földön a munkát elvégezze, hogy megmutassa Isten jóságát, hogy gyógyítsa a betegeket, ugyanúgy a Szent Szellemnek szüksége van a te testedre. Ezért volt ez nagy titok Istentől, hogy a Krisztus bennetek. Lakozást kellett venni a Szent Szellemnek, az embernek. Ugyanis a Szent Szellemnek nincsen teste a földön. A Szent Szellemnek lakozást kellett vennie benned is ahhoz, hogy rajtad keresztül ki tudja ragyogni Isten dicsőségét. És ez a keresztény élet. Hát az Atya dicsősége a Szent Szellem, az Úr Jézus pedig Isten dicsőségének a visszatükröződése. Ahogy Jézus járt a földön, úgy járunk ma mi is. Ugye azt írja, hogy ahogy ő volt, úgy vagyunk mi is a világban. Mi akkor a mi feladatunk? Befogadtuk a dicsőség szellemét, olvastuk, hogy a Szent Szellem bennünk lakozik. A mi feladatunk, hogy ezt a dicsőséget hordozzuk a világban. És amerre járunk, ez a dicsőség kiárad. A Szent Szellem szeret kiáradni. A Szent Szellemnek a kesztelése, hogy kiárasztja Isten áldásait erre a földre. Rajtad keresztül tud kiragyogni erre a világra. Így láttad-e már magad? Te vagy Isten dicsőségének a hordozója itt a földön. Mert a Szent Szemnek testre van szüksége ahhoz, hogy a dicsőség vissza tudjon tükrözni a földre. Mert a föld az egy fizikai valóság, nem csak szellemi. Fizikai testre van szükség ahhoz, hogy az Isten dicsősége visszaverődjön, hogy tükröződjön. Hogy meg tudja mutatni Isten az ő jóságát ezen a földön. Ha ezt érted, amíg most vagyunk, tedd fel a kezed. Eddig világos. Köszönöm szépen. Ha szeretnéd megismerni Isten dicsőségét itt a földön, és mindannyian vágyunk erre, hogy ez megjelenjen, akkor kivel kell tehát megismerkedned? A Szent Szellemmel. Mert ő az Atya dicsősége. Ő a dicsőség szelleme. És ő benned lakozik. Ő tudja egyedül kiárasztani ezt a dicsőséget rajtad keresztül, meg kell ismerkedned vele. Ha a Szent Szellem benned való lakozását elhanyagolod, lényegtelennek tartod, akkor is a mennyországba kerülsz. De nem fogsz dicsőséges életet élni. A dicsőség nem fog tudni áradni, mert az a Szent Szellemen keresztül tud kiáradni a földre. Jézus azt mondta, hogy az Atya, aki bennem van, ő cselekszi a dolgokat. Aztán más alkalmakkor azt mondta, hogy az Atya, aki a mennyekben van. Kinek volt igaz a melyik állításának? Mindkettőnek. Mert az Atya, aki a mennyekben volt, ő a mennyei Atya, és a miénk is. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Atyafiak vagyunk Jézussal. És amikor azt mondta, hogy az Atya, aki bennem van, ő cselekszi a dolgokat, akkor kiről beszélt? Segítsetek! A Szent Szellemről bátrabbak legyetek! A Szent Szellemről beszélt. Az Atya, aki bennem van, ő cselekszi a dolgokat. Ki volt? A Szent Szellemről beszélt. A dicsőség szelleméről. És ezt a kiragyogást, ezt a tündöklést a mai napon is el akarja végezni. Ugye írja az ige, még az Ószövetség is említi, hogy az Isten dicsősége eltölti az egész földet. Hogy történik ez? Úgyhogy a népek megismerik az Urat, és befogadják a szellemet. És minden egyes újjászületett szellemmel teljes hívőjében Istennek ott hordoztatik Isten dicsősége. És így fogja betölteni Isten dicsősége a földet. Élek én, azt mondja az Isten. És Isten dicsősége. Mert teljes lesz a föld. Beborítja minden vizek a tengert. Így történik. Te vagy az ő dicsőségének a hordozója. És ez a küldetésünk, ami kimegyünk a világba, ezt a dicsőséget hordozzuk magunkba. Mint a szövetség ládája. A belső emberünk hordozza ezt a dicsőséget, ezt a szellemi jelenlétet, a Szent Szellemet, a feltámadás szellemét, a dicső, Isten, Atya Isten dicsőségét. Ez a Szent Szellem bennünk van. Halleluja! Egy dicsőséges halleluját szeretnék. Halleluja! Amen. Egy gondolatot engedjetek meg itt, ebben a fázisban, ahol most tartunk. Ugyanis a keresztényeket agyon súlykolják a prédikátorok a bűnnel. Ez az egyik akadálya annak, hogy ez a dicsőség nem árad úgy, ahogy lehetne, hogy áradjon. A keresztény nem az, akinek tartozása volt, és valaki jött, és megszánta, és kifizette a tartozását az utolsó fillérig, és azt mondta, akinek tartozott, hogy most már szabad vagy, és tovább mehetsz. Kiengedte őt. A keresztény nem ez az ember, akivel ez történik. A keresztény az az ember, akire Isten úgy tekint, hogy soha nem is volt az a tartozása. Úgy jön ki, hogy nincs feljegyezve, hogy valaha is volt tartozása. Ugyanis azok a bűnök, amiket elkövetett, azok nem számítatnak be neki. A 2 Korintus 5.19 úgy írja, és oda fogunk lapozni, és azt megnézzük, hogy nem tulajdonítatik neki. Jogi kifejezés. Vagyis mind az, vagyis nem vétkes abban, amit elkövetett. Nem számítatik be neki. Az új teremtés úgy jön elő ezzel a feltámadás életével, mintha soha azokat el nem követte volna. Hogy lehetséges ez? Úgy, hogy volt egy, az Isten báránya. aki magára vette a világ bűneit. A tiédet, az enyémet, és azokét is, akik még nem tértek meg. Akik még nem újjászületettek. A világ minden bűne Jézusra volt terhelve. Aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el. Isten ráhelyezte ezeket a bűnöket. Azokat is, amiket csak a jövőben fogsz elkövetni. Azokat is. Ezeket mind ráhelyezte az áldozati bárányra. És nem csak, hogy a bűneinket, hanem az Isten haragját azért a bűnért, amit elkövettél. Mert Isten gyűlöli a bűnt. Isten úgy gyűlöli a bűnt, hogy közben szereti a bűnöst. De gyűlöli a bűnt. Mint ahogy te szereted a gyermekedet, de azt a rákbetegséget, ami megtámadta, az gyűlölöd. Pontosan így van Isten a bűnnel. Ráhelyezte a világ minden vétkét, bűnét az egyszülött fiúra, a Jézus Krisztusra. És a haragjával sújtotta. A haragját is ráhelyezte az összes bűnért. A haragja is az egyszülött fiút sújtotta. És az a büntetés, amit a bűnért nekünk kapni kellett volna, azt is a fiára sújtotta. És Jézusnak így kellett meghalnia. És az atya elfordult tőle, és nem tudta a szemével követni, hogy hogy szenved a fia ettől, de Jézusnak ezt el kellett szenvednie. Mert valakinek meg kellett fizetnie a bűneink árát. De ha Jézus ezt elvitte, akkor te már ettől szabad vagy, ha tudod. Nincs a földi jogi bíróságokon egyetlen egy ország sem, ahol egy elkövetett vétekért kétszer lehetne valakit megbüntetni. Ha egyszer letöltötte a büntetését, szabad. Még egyszer nem lehet őt bezárni ugyanazért a vétekért. Igaz? Ugyanez a helyzette veled. Most lapozzunk el a 2 Korintus 5.19-hez. Köszönöm, hogy velem vagytok a figyelmeteknek. Nagyon, nagyon segít, hogy figyeltek. A 2 Korintus 5.19 így írja. Végtelen fontos, hogy ezt megértsd, mert ez ad egy szabad kiáradást Isten dicsőségének, ami benned van. Kettő Korintus. A 17-es verset az 5. fejezetben állandóan idézzük, és gyönyörű vers. Régiek elmúltak, újjá lett minden, azért, ha valaki Krisztusban van. Igen, de ha tovább olvassuk a 18-19-es verseket, akkor valami csodálatos találunk a 19-es versben. Valami lenyűgözőt találunk ott. Azt írja, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Vagyis Isten jelen volt Jézusban, amikor azok a bűnök sújtották. Isten jelen volt Jézusban, amikor a haragját rásújtotta, ráterhelte a világ minden bűnéért. Ott jelen volt vele, végig. Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, az egész világgal. Megbékélt ezáltal, és itt a lényeg, nem tulajdonítja nékik az ő bűneiket. Ha még a világnak sincs felszámítva, akkor a kereszténynek miért lenne? Akit megmosott a Szentvér. Vagyis, amikor azt mondjuk, hogy bűnt követtél el, és a bűnmegvallást erőltetik a keresztények, az atya nem haragszik rád, mert a haragját Jézus Krisztusra terhelte. És te úgy követheted el azt a bűnt, hogy az nem számítatik be neked. A szellemed ugyanis újjászületett, Isten természetét, ezt a dicsőséget hordozza, és örökre elpecsételtetett, és a Szent Szellem pecsétje van rajta, és ezért írja az ige azt, hogy aki Istentől született, az nem követel bűnt. Melyik részünk született Istentől? A szellemünk, a szellemet soha az életben egyetlen bűnben nem lesz részes. Nem vesz benne részt. Ahol a bűnt el tudod követni, az a tested. A tagjaitokat ne szánjátok oda. A bűnnek szolgáiul, ezt írja az ige. Hanem a megigazultságnak tegyétek szolgáivá a testeteket. képes vagy úgy a bűnben járni, nap mint nap, hogy közben a szellemed megigazult, és tele van Isten dicsőségével. Ez öröm, de itt nincs vége. Ugyanis ezt a bűnmentességet az újjászületett szellemünk természete hordozza. Mint ahogy a acél rozsdamentes. A rozsdamentes acél képes megrozsdásodni? Nem. Akármilyen felületi kihatásokat nem rozsdásodik. Ugyanígy rozsdamentes, ugye az acél? Ugyanígy a szellemünk bűnmentes. Nem vesz részt a bűnben. De olvasod a korintusi levélben, hogyha magunkat meg nem ítéljük, akkor a testre azért alusznak sokan. Vagyis nem arról van szó, hogy a bűnödet meg kellene vallanod Istennek, hogy ne haragudjon rád, mert nem haragszik rád. Nem számítja be neked. Rien kegyelmes. Nem tulajdonítja neked. Nem úgy tekint rá, mintha te követted volna el, mert a Jézus Krisztusra terhelte, úgy tekint rá, mert ő egy hit Isten, hogy azt a Jézus Krisztus követte el és meghalt érte. Vagyis a bűnödet, mint hogy bocsánatot kellene kérned Istentől, ilyen formában ennek nincs igei alapja. Mert Isten nem haragszik rád. Sőt, azt írja, hogy úgy bocsássatok meg egymásnak, hogy Isten megbocsájtott nektek. Hát, hogyha ő nem bocsájtott volna meg nekem, akkor én hogy tudnék neked megbocsájtani? Nem követelhetni tőlem, vagyis ő megbocsájtott. Ilyen értelemben a bűnmegvallás nem igei. Hogy atyám, bocsáss meg ezt a bűnömet, mert ő már megbocsájtotta. Ő nem tulajdonítja be? Igen ám. De hogyha nem a belső embered törvénye szerint cselekszel, az Isten törvényei fel vannak írva a belső embered szívének tábláira, és ott hordozod Isten dicsőségét. És ha nem úgy cselekszik az ember, ahogy az odabenn meg van írva, akkor tudja. Akkor pontosan tudja. Nem kell senkinek prédikálni a bűnről. Tudod, ha nem úgy tetted, ahogy belül meg van írva. Mit kell tenned? Egy percre meg kell állnod, és azt kell mondanod, hogy köszönöm, atyám, hogy most, amit elkövettem, ez az Úr Jézus Krisztusra lett terhelve a te jóságodból. És kérlek, és megítélem magam. Megítélem magam. Igenis, meg kell állnunk egy percre. És meg kell állnunk egy percre, nem azt, hogy most megvallanánk azt a bűnt bárkinek, mert ez így nem lenne összeilleszthető az igével. De magunkat meg kell igazítani a megigazultság tükrében, saját magunkat. És meg kell ítélni magunkat, és azt kell mondani, hogy ezt most nem a belső ember szerint tettem, atyám. És köszönöm azt a kegyelmet, hogy ez már rá lett helyezve az áldozati bárányra, úgyhogy engem nem terhel. És ezt most megköszönöm neked, és megkérem, hogy a Szentvér továbbra is lüktessen így az életemben, hogy én örökre tisztaságban járhassak, és segíts abban, hogy többet ezt ne kövessem el. Egyértelmű? Nem élhetünk vissza. Aki szereti Istent, az nem él vissza Isten jóságával. Az, hogy szeretjük őt, az tart minket attól vissza. Az az Isten szeretet, az az Isten félelem tart vissza minket attól, hogy olyanokat cselekedjünk, ami ellentétes a belső emberrel. Te így vagy vele? És mindenki így van vele. És amikor rendszeresen megerőszakolod a belső embernek a törvényeit, és nem ítéled meg magad abban, és nem méred magad hozzá az igéhez, és nem nézel bele az ige tükrében, és tudod, hogy meg kell tenned, akkor igenis gyötrődik a belsőd, és igenis lesz kimenetele a testedben. Visszatérünk János 1:3-9-re. Isten nagyon kegyelmes, és tudja, hogy a mi formáltatásunk milyen. És Isten igenis segít téged, és erre adta a segítőt, a Szent Szellemet. Olvassuk újra az 1 János 3:9-et. Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született. Itt a lényeg. Mert benne marad az ő magja. És nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. Ez kicsoda, ez a belső emberünk. Ő nem cselekedhetik bűnt. És ha ráhallgatsz, akkor minden egyes helyzetből ki fogsz menekedni úgy, ahogy az belül megvan írva. A bűn nem uralkodik te feletted. Ezt írja az ige, ugye? Nem uralkodik. Nem uralkodhat feletted, mert más törvény, más természet van benned. Egy klasszikus egyszer azt írta, hogy annyi bankot rabolhatnék ki, amennyit csak akarok. De egy baj van, idézőjelben, hogy az az akarás megszűnt bennem. Itt a lényeg. Nincs bennünk az az akarás, hogy olyat cselekednénk, ami Istennek nincs a tetszésére. És ha ezt a belsőt követed, akkor bűnmentes leszel kívül is, nem csak a szellemedben. Rozsdamentes, bűnmentes. Szóval nem fog rajtad. Nem fog rajtad a bűnhatalma, mert nem jársz benne. És a Szentvér ott lüktet az életed felett, minden percben. És halleluja! Szabadítsátok föl magatokat a bűnhatalma alól, és a károsztatás alól. Nincsen károsztatásuk azoknak, aki Krisztus Jézusban vannak. Látod-e már, hogy miért? Senki nem tud elítélni a bűnödért, mert Jézus Krisztusra lett téve. Úgyhogy ne engedd magad kárhozat alá. Szabadítsd fel magad, hogy ez a dicsőség áradhasson a világra. Istennek szüksége van rá, hogy a dicsősége hordozója légy, hogy áradhasson ez a dicsőség. És hogy ebben örvendezve élhessél, abban a teljességben, amit ő adott neked. Egy hatalmas áldás ez. Az Efézus 1.17-et szeretném nektek. Tudjuk kívülről, nem kell odalapozni, az Efézus 1.17 mondja. Ami Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nétek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. Vagyis, mit jelent ez? Tegyük azt, hogy itt áll az apa, és itt áll a fia. Most figyeljetek rám, mert ez fontos. Tehát ide állítottam így az apát, és ide a fiút. És azt mondom, hogy ez itt Jánosnak az apja. Akkor ő kicsoda? Sokan mondják, hogy a Jánosnak a fia, de nem. Még egyszer. Ez itt a Jánosnak az apja. Akkor ő kicsoda? Ő János. Ha ez itt a mi drága mennyi atyánk, a dicsőségnek az atya, akkor ez itt a dicsőség. Jézus is, de te is. Ez az ima ránk vonatkozik. A dicsőségnek atya adjon nektek. Ránk vonatkozik az ige. A dicsőségnek az atya, és itt áll a gyermeke. Akkor őt hogy hívják? Dicsőség. Hát olyan bátortalanok vagytok. Dicsőségnek atya, és itt a dicsőség. Ez a te egyik neved a Bibliában. Ezeket ki kell bányászni. De le van írva. Te vagy Isten dicsősége itt a földön. Miért? Mert a dicsőség szelleme van benned. És meg kell engedned, hogy kiáradjon. És rá kell ébrednie a kereszténynek. Nem arról szól az életünk, hogy a bűneinket valljuk napestig. Mert akkor tényleg bűntudatosak leszünk. És állandóan azt hajkurászunk, hogy mit ne cselekedjünk, és ezáltal, mivel a bűnre figyelsz, biztos el fogod követni. Szabadíts fel magad. Te a dicsőség vagy. És erre tekints. Az Úr Jézusra tekints. Te szabad vagy a bűntől. A bűn károsztatásától. És a dicsőség vagy. A dicsőség árad az életeden. Nincs károsztatás a számodra. Ezt valóságként kell venni, mert így írja a Biblia. Te maga a dicsőség vagy itt a földön. Isten dicsősége. El kell könyvelni egyszer, a Biblia így írja. És örvendezni kell benne. És ragyogni kell ezt a dicsőséget. Ez a dicsőség, mint egy hatalmas folyam, elsöpri az utadról, ami nem odavaló. Élővíznek folyamai ömlenek. A folyamok, amikor feltornyosulnak, és a gát megreped, mindent elsöpör az a víz, ami az útjába áll. Hát, ez a hatalmunk, és ez az áradásunk az Úrban. Egyetlen igerész szeretnék már csak, és ennek a mélyére járunk, és akkor befejeztem. Hozzád szólok most, mint Isten dicsőségéhez. Jó? Tudatosítani kell magunkban, máshogy nem megy. Erre el kell, meg kell újulnunk erre az igazságra. Az elménket meg kell újítani, és így kell tekinteni magunkra. Mert az ige így írja. És most lapozunk a Róma 8. 8. fejezetre vissza, ahol ma már jártunk. Most a 26-os verstől fogom olvasni az igét. A 28-asig. Ami olyan erős igerész, hogy ha ebből megértést veszel, akkor nem úgy mész haza, ahogy ide bejöttél. Kérem a figyelmedet. Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségünkre van, ami erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. Ezt könyveljük el, hogy így van. De maga a szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ezt a szellem végzi, aki benned lakik. Aki pedig a szíveket vizsgálja, ez ki? Ez a mennyei atya. Tudja, mi a szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. És a Szent Szellem esedezik. Értünk, Isten szerint. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Vagyis, most bátorítanom kell a szívedet, hogyha tudod, hogy nem Isten akarata szerint való helyen vagy most, mert az évek során rengeteg hátráltatás lehetett az életedben. Akadályok, az ördög meglopott itt, az ördög meglopott ott, rossz döntéseket hoztál, elbánt veled ez is, meg az is, nem ott vagy, ahol kéne. Akkor erre az esetre mondom neked, hogy ne keseredj el, mert ez az ige, ha ebből most világosságot merítesz, meg fogod tudni, hogy Istennek hatalmában áll téged visszahelyezni arra a helyre, ahol most lenned kellene, sok-sok év kimaradása után is, és ezt azáltal végzi el, hogy a Szent Szellem könyörög éretted. Mivel ebben az igében nagyon nagy gazdagság van, nem voltam soha megbékélve a 27-es verssel, ahogy itt olvastam, mert nem értettem igazán. És tudtam, hogy itt a 26 és a 28-as vers között a 27-esben kell még lenni valaminek, amit én nem látok. Ezt az ember tudja, valamit úgy nem ért. És kutattam, hogy mondom, Uram, hogy értelmezed ezt a 26-es verset? Szeretnék ebből világosságot. Az Úrral beszélni kell, amikor olvasod a Bibliádat. Beszélgetni kell. Mert ha kérdezősködsz, akkor lesz válasz. Vagyis szerettem volna ebből még több világosságot. Mit tesz az ember, hogyha ilyen világosságot szeretne? Elővesz más fordításokat. Úgy értem, hogy megnézi például az Amplified-ot, a bővített, az azt jelenti, hogy felerősítik a rádiót, hogy jobban halljad, ez az Amplify. Ki hangsúlyozza azokat a részeket, amiket nem hallottál meg esetleg. Úgyhogy az ember megnézi ilyenkor azokat a fordításokat, hogy mit hordoz ez a vers, mit mond ez a vers, hogy kell nekem ezt a verset jobban megértenem. Erre hoztam el nektek ma, mint havot a tortára, az Amplified-ot mindenki nagyon szereti. Elhoztam nektek ezt a részt a bővített fordítás szerint. És merítünk belőle. Így szól. 26-os verstől. Ezért a Szent Szellem is segítségünkre siet és felkarol. Megtart minket a mi erőtlenségünkben. Mert nem tudjuk, milyen imádságokat ajánljunk fel, milyen imádságokkal folyamodjunk a trón elé, és hogy miként ajánljuk azt fel méltó módon, ahogy kellene, de maga a szellem jön, és egyesült erővel mellénk áll az imádságokban, és esedezik értünk kibeszélhetetlen vágyakozásokkal és sóhajtásokkal, nyögésekkel, amelyek túl mélyek lennének ahhoz, hogy kiejtsük, hogy szavakba öntsük azokat. Ez volt a 26-os vers. Felerősítve. 27-es vers. És ő, aki az emberek szívét vizsgálja, ez Isten, tudja, mi a Szent Szellem gondolata. Mi az ő szándéka. Mert a szellem közben jár és esedezik Isten előtt a szentekért, a szentek érdekében, Isten akarata szerint, Isten akaratával összhangban. És a 28-as így van, így folytatja. Meg vagyunk bizonyosodva, és tudjuk, hogy minden dolog, minden történés, amelynek munkálódásában így maga az Isten is részt vesz, mármint azáltal, ha ezt a fohászkodást végzed a Szent Szellemmel, akkor vonod be Istent ebbe a munkába. Együtt munkál, összefügg, egymásra épül, és egy tervbe illeszkedvén, javukra van azoknak, és azokért, akik szeretik Istent, és elhívottak az ő terve és célja szerint. Vagyis, ha ezt az ember emészti, és nem egyszer olvassa el persze, most csak elétek tártam, és bonyolult szerkezetek vannak benne. Azt fogod látni, hogy bármilyen lemaradások vannak az életedben, és hiányosságok, és nem Isten akarata van jelenleg az életedből, ahogy kellene. Ha ezt a fajta fohászkodást helyet adsz a Szent Szellemnek, hogy ő elvégezze, tehát nem a panaszkodások a mi feladatunk, hanem a fohászkodások, a sóhajtozások, a kimondhatatlan könyörgések, az esedezések, ezeket a Szent Szellem végzi. Ha ennek helyet adsz, akkor a 28-as vers szerint igaz lesz, hogy mindazokat, amikben most nyomorúságaid vannak, Isten a javadra fogja fordítani, és minden jóra végződik a végére, mert Isten összefogja ezeket, és elkezdi szinkronizálni a helyzeteket. Ugyanis, van az Isten tökéletes akarata az Efézus 2:10 szerint. Aztán van a te szíved gondolata, ugye így a 27-es, hogy az Isten az ember szívét vizsgálja. A te szívedben lehet, hogy nem pontosan az van, amit Isten számodra tervezett. Lehet, hogy te makóra készülsz, és Isten azt akarja, hogy menj Jeruzsálembe. Csak egy példa. Tehát a te szíved is van, ugye az is egy tényező. És van benne a Szent Szellem, aki látja pontosan Isten akaratát, látja, mi van a te szívedben, és látja a körülményeidet. Látja az akadályoztatásokat. Látja, hogy 10 éve meg kellett volna ismered az életed párját, és még most sem ismered. Ezeket ő mind látja. És akkor, amikor így helyet adsz neki a fohászkodásokban, helyet adsz neki ezekben a nyögésekben, ezek szellemi szent nyögések, nem lehet kimondani szavakkal. Amikor ezekben az esedezésekben helyet adsz neki, akkor elkezdődik egy összehangolás. Isten szent szelleme fölemeli Isten elé, ahol a tökéletes akarat van, a te szívedet, hogy mi van abban, fölemeli azokat a javaslatokat és elgondolásokat, amiket ő készített, hogy behozza a lemaradásaidat, és az egészet az oltár elé emeli, és elkezdődik egy szinkronizálás. Amit, bocsánat ezért a szóért, ez annyira elterjed, tehát egy összehangolás. Elkezdi ráhangolni a szívedet az Isten tökéletes akaratára. Elkezdi ráhangolni a szívedet az ő javaslataira, hogy milyen utakat válasz, hogy a végén mégis ott legyél, ahol eredetleg lenned kellett volna. És ez egy nagyon fontos imaforma, amit a szentek nem ismernek. Nem adnak helyet ennek, úgy, ahogy kellene. Ha ezt a fohászkodást komolyan veszed, a Szent Szellem fohászkodik, te csak kiejted. De ha ezt komolyan veszed, ezt az imaformát, garantált, hogy Isten mindent az életben, amit az ördög a te pusztulásodra, a romlásodra szánt, Isten a javadra fogja fordítani, és úgy jössz ki belőle, hogy abban dicsőség lesz, mert a dicsőség szelleme kiárat. Dicsőséget fog elhozni belőle. Isten hatalmas erre, hogy ezt megcsinálja. Neveti az ellenségeinket. Mi általában sírunk, mert csak arra tekintünk. De nem ezt szabad tenni. Nem szabad elkeseredni. Most nincs az itt az idő, hogy feladjuk ilyen nehéz helyzetekben. Elő kell vennünk a segítőt. És igenis elő kell hoznunk Isten dicsőségét itt a földön, és meg kell mutatni, hogy Isten igéje az igazság. Ehhez helyet kell adnunk ezeknek a fohászoknak. Mert a szellemnek igenis van egy elgondolása arra, hogy hogyan lehet rendbehozni ezeket, hogyan lehet helyrehozni ezeket a helyzeteket. Mi lenne a megoldás, hogy ez ne így legyen, hanem úgy. És ezeket feltárja a trón elé. És az atya akarata szerint könyörög a szentekért. Úgy, hogy közben a te szívedet is vizsgálja. Garantálom neked, hogyha valami van a szíved, ami nem az Úr szerint való, és leülsz így az Úrral is imádkozol. Ez a belső szoma imádsága. És eltöltesz egy órát, vagy kettőt, vagy az idő elmegy, és lehet, hogy 3-at. És mire annak az imádságnak a végére érsz, azok a dolgok, amelyek nem Isten akarata szerint valók, azok elkezdenek elhalványulni a szíveden. Egyszerűen leesnek róla. Akartam makóra menni? Most már nem igazán akarok. Tehát egyszerűen leveszi a szívedről, és oda helyezi azt, ami az ő látása szerint való, és hidd el, hogy ő a tökéletes akarathoz hangolja mindig be az életedet. Hogy közelítsél, és a végén ott kösd ki, mert el vagy rendelve. Látod-e ezt a hatalmas segítséget? Ez egy óriási segítség az életünknek. Ezt a három szellemi dimenziót egybehangolni. És Amikor olvastam nektek az előbb, a 26-os versben, hasonlatosképpen a sima folytáshoz visszamegyek, hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségünkre van. Ez a szó, hogy segítség. Elmondom nektek, hogy ez egy olyan görög szó, ami három szóból tevődik össze, és így hangzik a görög szótár szerint, hogyha utána akartok nézni, akkor 4878-as számú szó. A jelentése pedig sun anti lambano. Ez azért fontos, mert azt jelenti a sun együtt. Az anti azt jelenti, hogy ellene. És a lambano pedig, hogy megfogni. Vagyis együttesen veled, valaminek az ellenében, ugye, ami ellenedben áll, a Szent Szellem jön, és megfogja azt a dolgot, és megragadja. És odébb teszi. Ugye, ezt a pulpitust én magam nem tudnám fölemelni. Ha meg sem próbálom, semmi nem fog történni. De az egyik oldalát megfogom, akkor jön a Szent Szellem, és megfogja ezt a másik oldalát, és ketten együtt, sun, ez az együtt, az anti, az az ellen, vagyis annak a fizikai akadálynak, tehernek, bármi legyen, az betegségnek, ami az utadban áll, megfogja veled együtt, és odébb teszi. És odébb teszi. Egy szó a magyarban, és nem jön ki a lényege, hogy segítségünkre van, ennél sokkal többet mond ez a szó. Megfogja veled együtt azt a terhet, és odébb helyezi. Elmozdítja az utadról ezeket a terheket. Az egyik jelentése így, pontosan így szól, megfogja valaminek a másik végét. Ezt jelenti ez a szó, utána nézel. Utána kell ásni a szavak. A görög egy nagyon gazdag nyelv, és annyira gazdag, hogy néha nem jön elő. A Szent Szellem megfogja annak a dolognak a másik végét. Akkor szabad-e elkeserednünk? Nem. Nem szabad. Nem szabad. Most nincs itt az ideje, hogy feladjuk. Ezt üzente nektek, mert kérdeztem Jimet, mit üzen nektek? Ezt üzente. Most szó szerint. Most nincs itt az ideje, hogy feladjuk. De miért adnánk fel, hogyha van valaki, aki megfogja a másik végét? És odébb teszi. Tessék élni ezzel a lehetőséggel. És akkor a számodra ez csodálatossá válik. Ha ezt a fejezetet még egy kicsit boncolgatjuk, ezt a 8-as fejezet, ami egy csodálatos fejezet, nem akarok visszaélni az időtökkel, akkor a 22-es versben azt fogod olvasni, hogy mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és vajudik mind idáig. Vagyis az egész teremtett világ sóhajtozik, hogy ennek nem így kellene lenni. Nem így kellene lenni, hogy Isten nem így teremtette ezt a világot, hogy most áll. Háború, pusztulás, gonoszság, és amit csak látunk mindenfelé. Az egész teremtett világ sóhajtozik. Ez a 22-es vers, a 23-as versben. Nem csak pedig ez, hanem maguk a szellem zsengének birtokosai, mi magunk is fohászkodunk magunkban. Mi magunk is sóhajtozunk és fohászkodunk, mert tudjuk, hogy a dolgoknak nem így kellene lenni, hogy most vannak. Tudjuk jól, hogy Isten nem így teremtette, és nem így rendelte. És ehhez mondja az ige a 26-os versben, hogy ezekhez a sóhajtásokhoz hasonlatosképpen, a 26-os vers így kezdi, hasonlatosképpen a szellem is sóhajtozni akar bennünk, ugyanígy. És esedezéseket akar mondani, mi érettünk. Az esedezések, a sóhajtozások a Szent Szellem számáról is jelen vannak ebben a fejezetben. Ahogy az egész teremtett világ sóhajtozik, mert átok alá került Ádámmal, és mi magunk is sóhajtozunk. Néha egy nagy sóhajtás olyan megkönnyebbülést hoz az embernek. A Szent Szellem is sóhajtozik mi bennünk. Erről szól a 26-os vers. Sóhajtozza Isten akaratát, hogy ó, bárcsak úgy lenne, atyám, hogy te eltervezted. És nézd, én ezt a tervet dolgoztam ki a szentet számára. És elkezd sóhajtozni által, és elkezdett a trón elé emelni ezeket. És ezekben a sóhajtozásokban ott van Isten ereje. És ezeket a sóhajtásokat nem szabad elhanyagolni az életünkben. Azért mondom azt, akik nyelveken kezdtek imádkozni, hogy hasonlít ez a sóhajtozásokhoz. Amikor a szellem által sóhajtozunk, elő fog jönni az ő nyelvezete, az ő akarata, az ő színezete, hogy ő mit szeretne, hogy ő sóvárogja, ő vágyja, és ő áhítozza, hogy Isten tökéletes akarata végbe menjen az életedben. Ez a Szent Szellem. Egy ilyen dicsőséges szellem van benned. Nem véletlen, hogy az 1 Korintus 14-ben azt írja a vers, a 14-15-ös versekben Pál mondja, imádkozom a szellemmel, és imádkozom az értelemmel is. Nem véletlen, hogy a szellemmel való imádságot veszi előre, az az első. És az értelemmel való imádság az utána jön is. Ha ezt teszed, minden bajból, evel a tökéletes szellemi szinkronizálással, beleejt Isten a tökéletes akaratba. És most fogok kérni egy halleluját. Amen. Amen. Álljunk fel, hogy dicsérjük Istent. Halleluja. Amíg a zenészek fölállnak, kihasználom azt, amikor kinyújtoztok, kihasználom azt a kis időt, hogy megnézzünk ebben a 26-28-as versekben, ez már csak repeta, amit nyújtoszkodtok, hogy hogy írja némely magyar fordítás ezt, mert mindegyik előhoz egy színezetét ennek a hatalmas munkának, amit a szellem végez. A Csia fordítás így írja a 27-es verset. Az pedig, aki a szíveket fürkészi, ez az Isten. Tudja, mi a szellem törekvése. A szellem törekszik az Isten akaratára. Mert az Istenhez igazodva jár közben a szentekért. És a tökéletes akarod, az az igazítja az életünket, miközben ezek a fohászok folynak. Csodálatosan mondja. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, folytatja, minden összedolgozik a javukra. Minden összedolgozik a javukra. Akár mekkora kalamajkában is vagy most. Minden összedolgozik a javadra, miután az Isten előzetes terve szerint te elhívott vagy. Isten elrendelte, hogy te ott legyél. Az nem lehet másként, ha a szellemre ráhagyatkozol. Ez az egyik, ez a Csia fordítás van még egy. Az egyszerű fordítás kiváló. 27-es vers mondja. Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben. És azt is, mi a Szent Szellem szándéka abban a helyzetben. Mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért. És még egyet, a Káldé Neovulgáta szerint. Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a lélek kívánságai. A szellem azt kívánja, hogy te beteljesedjél. A tökéletes akarat. Tudja, hogy közben jár a szentekért Isten akarata szerint. Ki lehet hagyni ezt a közbenjárást az életünkből, de akkor ne kívánjuk, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen. Ez már csak rajtunk áll. Én el tudom mondani neked, hogy hogy kell elmenni Bécsbe, de helyetted elmenni nem tudok. Igaz? Elmondtam nektek, hogy mi volt az én életem legnagyobb segítsége. A szellemi fohászkodások. Ez volt minden esetben, ami az én életemet kiigazította, sínre helyezte. Beszinkronizálta. És a tiédet is megteszi. Halleluja, és most fogunk egy gyönyörű dicséretet énekelni az Úrnak, és megköszönjük a szíveket vizsgáló Szent Szellemnek, hogy a közben nyugodtan imádkozhatok csendesen Szent Szellem által. Most lehet, hogy kedven, vagy buzgóságot kaptatok, vagy egy indítást kaptatok, hogy szóljatok így. Dicséretek alatt is lehet így. A Hégen azt mondta, hogy a fodrásznál ülve is nyelveken imádkozott, és a fodrász észre se vette. Hát ezek a sohorások nem kell, hogy hangosak legyenek. Van, amikor felemeljük a hangunkat. Azt tudjátok, hogy én nem vagyok egy kiabálós. De amikor a Szent Szellem elkezd a nyelvek imájában engem elvinni oda azokra a helyekre, akkor van, hogy egyszerűen föl kell emelnem a hangomat. De nem minden imádság hangos a szellem által. Ezek a fohászkodások, ezek igen csöndesek. Ezek egész csöndben indulhatnak, és egész csöndesen tarthatnak órák hosszat. Csak helyet kell adnod neki. Csak helyet kell adnod, és sohajtozol általa. A dolgokat egyszerűen helyre állítja. Természet feletti ez. Nem neked kell megoldanod az élethelyzeteket. Kaptál rá egy segítőt. És most ezt fogjuk megköszönni Istennek. Köszönöm.